Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
Nem csak a nyári hőhullámok, hanem adott esetben olyan téli vagy télies jellegű szélsőségeknek a gyakorisága is változhat, amelyek pont azt mutatják, hogy nem szabad egy adott helyen megjelenő néhány napos, nagyon hideg periódusból arra következtetni, hogy itt akkor megfordult a folyamat, vagy egyáltalán ez a globális felmelegedés, ez lehet, hogy nem is igaz.
A zöldövezet támogatója a Gringo, Budapest egyetlen teljesen elektromos autó megosztó szolgáltatása. Tennél valamit a jövőért? Tennél Budapestért? Ülj át egy Gringóba, és válaszd a zöldövezetet, válaszd a tisztább levegőjű várost. Ha most regisztrálsz, és a regisztráció során megadod végig nagybetűvel a GO kötőjel Green kódot, első utazásod vezetési díjából 50% kedvezményt kapsz. Sőt, a regisztráció is díjmentes. Akik már gringósok, azoknak is jár az 50% kedvezmény. A kódot 2020. június 20-áig tudod felhasználni. Reklámot hallottak.
Köszöntünk mindenkit, ez a zöldövezet a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Mellettem Nagy Nikoletta, a 24.hu tech és tudomány rovatának újságírója, én Lugosi Péter vagyok. Ez az első adás, a mai témánk az a klímaváltozás folyamata lesz, és a vendégünk Bozó László, meteorológus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja és az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa.
Én is köszöntök mindenkit, jó napot kívánok!
Mondhatjuk azt, hogy példátlan korszakot élünk?
Abban a tekintetben mindenképpen, hogyha ugye a klímaváltozáshoz kapcsolódóan a természetes hatásokat, illetve az emberi hatásokat, antropogén hatásokat próbáljuk egymás mellé állítani, illetve ezeknek a viszonyát próbáljuk vizsgálni, akkor ilyen valóban nem volt még a korábbi geológiai korokban, hogy az antropogén tevékenység ugye ilyen mértékben megváltoztassa a légkör kémiai összetételét, ezáltal a fizikai tulajdonságait, és hát összességében maga az emberi tevékenység nem is csak a kibocsátáson keresztül, de egyáltalán a tevékenység széles körén keresztül, földhasználat, minden más egyében keresztül magát a környezetet is ilyen mértékben át tudja alakítani.
Hogy nézne most ki a klíma, hogyha nem lenne emberi tevékenység, mert hogyha nem lenne ilyen mértékű káros emberi tevékenység?
Ha ez nem létezne, tehát hipotetikusan kivonnánk ezt a faktort ebből a rendszerből, akkor értelemszerűen csak azok a geológiai, csillagászati tényezők maradnának, amelyek az éghajlatot a korábbiakban is szabályozták. Az éghajlat az természetesen mindig is változott, hiszen ez egy nagyon összetett rendszer, maga az éghajlati rendszer, a föld éghajlati rendszere sem csak a légkörből és a légkör változásaiból áll, hanem mindezeket a folyamatokat meghatározzák a szilárd földkérekben, a tengervizekben, a bioszféra egészében, a jégtakaróban és az ezzel kapcsolatban lezajló változások. Ugye azt tudjuk, hogy a Föld pályaelemeinek a változásai, a napsugárzás intenzitásának a változásai, a Föld felszínén a kontinensek kialakulása, ezeknek a áthelyeződései mind-mind befolyással vannak a klímára hosszú távon. Ugye ezek megfigyelhetők voltak a jégkorszakok, tehát a glaciálisok, interglaciálisok váltakozásaiban. Érdekes módon egyébként ugye ez a szabályszerű változás, változékonyság, ami ezeket a jégkorszakokat és a jégkorszakok közötti időszakokat illeti, az legutolsó 10 000 évben, nagyjából tehát az emberi civilizáció kialakulásával egy időben egy viszonylag stabil klímává szelidült, ha szabad így mondani, tehát egy viszonylag stabil klímát figyelhetünk meg az elmúlt 10 000 évben. Ez valószínűleg egyébként hozzá is járulhatott ahhoz, hogy az emberi civilizáció fejlődhetett és ebben a formájában kialakulhatott. De az utolsó néhány száz év, tehát az ipari forradalom kezdete után eltelt időszak azért olyan robbanásszerű változásokat hozott már a légkör összetételében, fizikai folyamatokban, a földhasználatban, hogy ezt említettem, amely már nem, tehát amelynek a nyomai már mindenképpen megmutatkoznak a környezet jelenlegi állapotában.
Ismerünk esetleg a múltból még olyan folyamatot, ami képes volt klímaváltozást, jelentősebb klímaváltozást előidézni a Földön?
Természetesen, ugye a természetes folyamatok közül a vulkáni tevékenység, illetve hát a már említett földpályaelem módosulások, naptevékenység intenzitásának a változása mind-mind ilyen irányúak voltak. Tudni kell azonban az, hogy egy-egy ilyen folyamat önmagában nem feltétlenül indukálja azokat a mértékű változásokat, amelyeket megfigyelünk. Ez egyébként most is így van, tehát maga a széndioxid, antropogén széndioxid kibocsátás önmagában nem eredményezne ekkora hőmérsékletváltozást. De a rendszer bonyolultsága, a benne lévő kölcsönhatások, az úgynevezett visszacsatolásokon keresztül, ezek a folyamatok erősödhetnek vagy gyengülhetnek, attól függően, hogy ez egy pozitív vagy negatív visszacsatolás. És hát ennek következtében alakulhattak ki olyan instabil állapotokból stabilabb, akár nagyon hideg, akár relatíve melegebb klímák, amelyek a geológiai korok során megfigyelhetők voltak. De ez a jelenkori éghajlatváltozás, jelenkori klímaváltozás dinamikáját, az időtávját, időhorizontját tekintve semmiképpen nem összevethető azokkal a hosszabb periódus idejű változásokkal, amelyeket ezek a bizonyos természetes folyamatok okoztak.
És a szakértők hogyan tudnak következtetni arra, hogy a múltban megtörténtek ezek az éghajlati átalakulások?
Többféle mód van erre, attól függően, hogy milyen időskálát vizsgálunk visszafelé menve. Ugye a legbiztosabb az, amit mérni tudunk. Tehát ez nagyjából a 19. század közepe, amikor a szisztematikus légköri meteorológiai mérőhálózatok kialakultak. Ugye innen kezdve viszonylag pontos információink vannak. Ugye nagyjából az elmúlt néhány száz évre, vagy nagyjából ezer évre visszamenőleg lehetnek olyan írásos feljegyzések, emlékek, amelyek alapján rekonstruálható, legalábbis minőségi formában bizonyos időszakoknak és bizonyos helyszíneknek a klímája. Itt olyan dolgokra kell gondolni, mint például ugye leírták, hogy egy adott évben, adott helyen mondjuk a cseresznyefák mikor virágoztak, ebben tényleg voltak akkori szélsőségek, tehát volt, amikor ez már februárban volt, volt, amikor jóval később, mint az átlagos. Tehát ezek nem mérések, ezek inkább csak, ha növényzetet vizsgáljuk, akkor ilyen fenológiai megfigyeléseknek nevezhetnénk. Ha ennél messzebbre akarunk visszamenni, akkor nagyjából az elmúlt 3-400 ezer évre vonatkozóan az úgynevezett jégfurat mintákból tudunk következtetni viszonylag pontosan a hőmérséklet menetére, bizonyos légköri gázok koncentrációjára, és úgy általában az adott területet körülvevő klímára. Ugye ezek a jégfurat minták elsősorban Grönlandon, illetve Antarktiszon olyan területekről származnak, ahol folyamatos a fagy, tehát állandó fagy van, lényegében a szublimáció sem csökkenti ezeknek a jégtakaróknak a vastagságát, tehát egy viszonylag stabil ülepedés figyelhető meg. Magukból a jégfurat mintákból, az apróbb levegő zárványokból ugye közvetlenül analizálható bizonyos gázoknak a koncentrációja. Ebben találhatók mikrofosszíliák, amiből következtetni lehet az akkori növény és állatvilágnak a jellegzetességeire, és mindezekből kialakul erre az elmúlt 3-400 évre vonatkozóan egy olyan kép, amelyik végül is az adott paleoklímát, tehát a korábbi 1000-10000-100000 éveknek a klímáját jellemzi. És hát például ezekből láthatók azoknak a jégkorszakoknak, interglaciálisoknak a váltakozásai is, amelyekről itt most korábban is beszéltünk már.
Ezeket ennyire egyértelműen ki lehet mutatni, és ennyire megvan a tudományos bizonyítékre, hogy igen, régen sokkal lassabban változott a klíma, ez most nagyon extrém, amin keresztül megyünk, akkor hogy lehet, milyen érveik lehetnek a klímatagadóknak ezzel kapcsolatban?
Nehéz probléma, mert sajnos vannak ilyenek, tehát amikor ugye meg kell próbálnunk az észérvekkel meggyőzni azokat, akik nem fogadják el ezeket a tényeket, mérési eredményeket. Ugye sok esetben az ellentétes érvelés az olyan szempontból is problémás, hogy lehet, hogy ugye tartalmaz igazságelemeket is, de olyan jellegű csúsztatások vannak benne, amelyek mégiscsak a feje tetejére állítják azt az adott logikát. Mondok erre egy példát. Az egy természetes folyamat, és nyilvánvaló tény, hogy ugye a legutolsó jégkorszak óta, tehát ennek a csúcspontja nagyjából 20 ezer évvel ezelőtt lehetett, ugye van egy folyamatos melegedés, vagy volt egy folyamatos melegedés, ennek során olvadt a jégtakaró, és emelkedett a tengereknek a szintje. Ugye ebből lehet mondani egy általános érvelést, hogy nem gondolsz, ha emelkedik a tengereknek a szintje jelenleg, hiszen ez egy természetes folyamat, ez 20 ezer éve tart. Ez mondjuk így nem ferdítés, tehát természetesen igaz, de ha megnézzük azt, hogy a különböző időszeletekben hogyan változott a tenger szintje. Ugye voltak nagyon hirtelen változások benne, úgynevezett leolvadások, amikor nagyobb mennyiségű jég vagy hó jutott ezekbe a tengerekbe, és jelentősen emelkedett a tengereknek a szintje. De nagyjából az elmúlt 2000 évben a tengerszint az stabilizálódott, ezt akár láthatjuk korabeli festményeken, ahol ugye még most is meglévő épületekkel össze lehet hasonlítani ezeket a tengerszinteket. De nagyjából az 1900-as évek eleje óta olyan változás volt ennek az emelkedésnek a dinamikájában, hogy ez mindenképpen azt mutatja, hogy itt valami más faktor, egy más tényező is szerepet játszik ezekben a változásokban, és ez már semmiképpen nem lehet annak a lassú folyamatnak a folytatása, amit említettem egyébként is már egy stabilizálódott tengerszintben végződött. Ugye ennek a tengerszint változásnak a jelentősége, illetve kockázata, ez egy elég súlyos probléma egyébként. Itt mi nyilván kevéssé szembesülünk vele a Kárpát-medencében, de egyrészt ugye az emelkedésnek az üteme is növekszik, és igen jelentős számú lakosság él tenger szint közelében, nagyvárosokban, tehát nem csak az óceáni kisebb szigetek vannak veszélyeztetve, hanem olyan nagyvárosok is, mint mondjuk New York, vagy főként Dél- és Dél-Kelet-Ázsiában nagyobb metropoliszok. És akkor ugye arról még nem is beszéltünk, hogy Európában, Hollandiának egy jelentős része már most is tengerszint alatti, tehát itt a tengerszint emelkedés az mind egy többlet műszaki kockázatot jelent arra nézve, hogy hogyan lehet a jelenleg művelt és lakott területeket ugyanilyen biztonságban tartani a későbbiekben is. Visszatérve tehát ehhez ugye az előző diskurzushoz, hogy hogyan lehet mégiscsak meggyőzni, vagy hogyan merülhet fel egyáltalán kérdésként, hogy az emberi tevékenység az vagy nem befolyásolja az éghajlatot, vagy pedig ugye vannak olyan érvek is a természettudományos érvekkel szemben, hogy hát persze befolyásolja, de van egy olyan önszabályozó mechanizmusa magának a földrendszernek, vagy az éghajlati rendszernek, amely úgyis kompenzálja ezeket a folyamatokat, tehát nem kell igazából erre időt, energiát és főként pénzt fordítani, hogy ezeket a általunk károsnak nevezett változásokat visszafordítjuk.
Elsősorban az átlag ember számára egy ilyen gyakori megfigyelés, hogy ha hideg van télen, akkor az már egyértelmű cáfolata a klímaváltozás folyamatának. Egy egyszeri időjárási esemény az miért nem fogja még megcáfolni a klímaváltozást?
Maga az időjárás az tulajdonképpen az a pillanatnyi fizikai, kémiai állapot, amivel szembesülünk egy adott helyen, és ennek a kialakításában rengeteg tényező részt vesz. Maga a légkör, illetve az egész föld vagy éghajlati rendszer, ez egy úgynevezett kaotikus rendszer, viszonylag nehéz is emiatt ugye hosszabb távra előrejelezni az ebben történő vagy várhatóan megtörténhető változásokat. Ezzel szemben az éghajlat az egy ugye adott régióra, adott térségre, vagy akár a teljes földre egy hosszabb időskálán rendszerint 30-50-100 évre vonatkozó átlagos értékeket jelöl, amikor is várhatóan már különböző szélsőségek kiátlagolódnak ezen hosszabb időtartam alatt, tehát egyfajta hosszabb távú vagy klimatikus jellemzést lehet adni ezáltal egy-egy adott régióra vonatkozóan. És igazából, amikor az éghajlat változásról beszélünk, vagy a globális felmelegedésről beszélünk, itt ennek csak egyetlen indikátora vagy indexe ez a globális átlagfőmérséklet változás, amelyik egyébként önmagában nem egy nagyon nagy érték, hiszen ez nagyságrendileg 100 év alatt 1 Celsius fok globális átlagban. Miközben azért tudjuk, hogy akár egy adott helyen, itt a mérsékelt égőben, a évszakos változékonysága a hőmérsékletnek az ennél lényegesen nagyobb. hanem inkább abban kell a veszélyeket és a kockázatokat jobban látni, hogy a különböző időjárási és éghajlati szélsőségeknek a gyakorisága és intenzitása megváltozik és meg fog változni. És ez minden irányban működik, tehát nem csak a nyári hőhullámok, hanem adott esetben olyan téli vagy télies jellegű szélsőségeknek a gyakorisága is változhat, amelyek pont azt mutatják, hogy nem szabad egy adott helyen megjelenő néhány napos, nagyon hideg periódusból arra következtetni, hogy itt akkor megfordult a folyamat, vagy egyáltalán ez a globális felmelegedés, ez lehet, hogy nem is igaz.
Volt szó arról, hogy az ipari forradalom jelentette gyakorlatilag a fordulópontot, de mikor sikerült felfedezni a tudományos közegnek, hogy itt problémáról van szó, illetve mikortól beszélhetünk tudományos konszenzusról?
Magát, ha azt az éghajlatváltozási problémakört vizsgáljuk, akkor úgy gondolom, hogy a tudomány az már ugye jó néhány évtizede ismeri azokat a folyamatokat, kiváltókokat, magyarázatokat, amelyek ugye mozgatják ezeket a rendszereket. De ha a tudomány történetileg nézzük, akkor a 19. század első harmadában Fourier, aki egy matematikus volt egyébként, de azt hiszem őt lehet elsőként említeni, aki az üvegház hatásnak egyáltalán a létezését vagy jelentőségét föltárta és leírta. És a 19. századnak a végén Arrhenius nevéhez köthető talán konkrétan annak a laboratóriumon is igazolt hatásnak a megértése, megismerése, amely kimutatta, hogy a szén-dioxid az egy üvegházhatású gáz, és hát ennek megfelelően az infravörös sugárzás elnyerése révén melegíti, vagy melegítheti a légkört. Bár az ő tanulmányaiban, az ő következtetéseiben a globális felmelegedés, mint problémakör még nem jelent meg, de azért ez a későbbiekben ugye egyre inkább előtérbe került, és talán a múlt század, tehát 1970-es évek közepéről lehet olyan publikációkat, tudományos tanulmányokat említeni, amelyek már konkrét előrejelzéseket, becsléseket mondtak az ezredfordulóra, tehát ezen ugye most már túl vagyunk, de nagyjából helyesek voltak azok a megállapítások, hogy ha ilyen mértékben halad tovább a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása, ilyen mértékben változik a földhasználat, akkor egy ilyen adott mértékű globális hőmérséklet emelkedéssel, illetve az éghajlati időjárási szélsőségek intenzitásának és gyakoriságának változásával kell számolnunk. Tehát tudomány a szempontból azt hiszem, hogy nincs sok újdonság ebben a dologban, vagy nincs igazából meglepetés. Talán az elmúlt egy-két évnek a pozitív változása, hogy ez most már a közbeszédben is egy fontosabb problémakör lett. Úgy tűnik, hogy sokan és egyre többen megértik azt, hogy ez egy olyan globális probléma, amelyet, hogyha nem kezelünk megfelelően, tehát akár a kiváltó okoknak a visszaszorításával, tehát a mitigációnak az előrelendítésével, vagy másik oldalról az alkalmazkodási képességnek a növelésével, akkor itt nem csak szűkebb régiók, szűkebb népcsoportok fognak sokkal rosszabb helyzetbe kerülni, hanem globálisan ma már ugye a nagy és nagyon szoros összefüggésben működő földi, technológiai, társadalmi, gazdasági folyamatok is nagyon jelentős sérüléseket szenvedhetnek.
Tudna példát mondani arra, hogyha nem változtatunk a szokásainkon, és így marad minden, és nem sikerül a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben foglalt ígéreteket betartani, akkor hogy fog kinézni a klíma a közel és esetleg távoli jövőben? Extremitásokra gondolok, ahol tényleg nagy probléma lesz, és komoly gondokra kell számítani.
Ugye léteznek úgynevezett globális, regionális léptékű éghajlati modellek, amelyek a légkörben lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok modellezésével, parametrizálásával próbálnak meg előrejelzéseket készíteni. Természetesen nagyon mások a következmények, a várható következmények a Föld különböző régióiban, ami itt a mérsékelt övet illeti, vagy mondjuk ezt a szűkebb körünkben, itt az európai régiót. Azt lehet mondani, hogy a mediterrán, tehát a dél-európai régió az alapvetően egy szárazodó klímával kell, hogy szembenézzen. A kontinensnek az északi része viszont inkább csapadék töbletet fog kapni, ez egyébként már az elmúlt évtizedekben is nagyjából ilyen volt a tendencia. A középső rész, tehát ahol itt mi élünk a 40. 50. szélességi kör környékén, ez ugye egy átmeneti régió a kettő között, tehát itt tulajdonképpen mind a két szélsőség irányában történő elmozdulás lehetséges, és ugye ilyen dolgokat tapasztalunk is, főként a nyári hónapokban, hogy mondjuk egy május-június során jelentős árvízi veszély van a nagyobb, szélsőségesebb csapadék miatt. Ráadásul itt a Kárpát-medencében ez fokozottan veszélyes, főként ha mind a két nagy folyó vízgyűjtőjén jelentős csapadék hullik. És ugye eltelik ezután másfél-két hónap, és ez akár egy szárazodásba, aszályos periódusba is válthat, tehát mind a két típusú szélsőségre fel kell készülni. És hát természetesen vannak olyan régiók, országok, amelyek bizonyos értelemben nyertesei lehetnek közvetlenül ennek a változásnak. Ugye Észak-Európában nagyobb csapadék, ugye Oroszországban például az, hogy az északi Jeges-tenger esetleg hajózhatóvá vagy hajózhatóbbá válik, mint amilyen jelenleg, ami jelentős gazdasági előnyöket is jelentett mondjuk az Észak-Európa és Dél-Kelet-Ázsia közötti hajózásban. Ugye nem beszélve a mezőgazdasági produktivitásnak a felfutását adott esetben, ugye kevésbé van hideg, nagyobb a csapadék. De ezzel szemben a dél-európai országok ugye kifejezetten kellemetlen nyarakkal és egyre gyakrabban szélsőséges nyarakkal fognak szembesülni, aminek ugye következménye lesz a esetleges vízhiány, a turizmusnak a csökkenése, ha ugye viszonylag kellemetlenek az ilyen szempontból környezeti tényezők. Tehát nagyon sokféle a változás. Ha összességében kell nézni, akkor azt hiszem, és nagyon röviden kéne elmondani, hogy mi a várhatóan legnagyobb probléma ezzel az egész változás halmazzal kapcsolatosan, akkor talán a légköri vízkörforgalomnak a változását kellene elsősorban említeni, tehát ennek a szélsőségessége fog akár az árvizesség, akár az aszályosság szempontjából meghatározóvá válni sok területen, és komoly krízishelyzeteket okozni. Ugye Ázsiában például, ahol a föld lakosságának nagyjából a 60%-a él, ennek ellenére itt a hozzáférhető vízkészlet, az körülbelül csak a globálisnak a 30%-a. Viszont a felmelegedés miatt itt is csökken azoknak a jég és hó gyűjtőhelyeknek a kiterjedése, térfogata, amelyek egyébként az ivóvíz utánpótlást vagy ivóvíz ellátást biztosítják ezeken a területeken. Tehát egy sokkal súlyosabb egészséges ivóvíz ellátási probléma lehet az ázsiai kontinensen, mint például Afrikában, amelyik népesség számban is jóval kisebb, mint ez az ázsiai kontinens. De hát természetesen ott is ezek a szélsőségességek, aszályosság, árvizes periódusoknak a váltakozása komolyan befolyásolja a mezőgazdasági termelést, az élelmiszerellátást, élelmiszerbiztonságot, ugye ezáltal a szociális biztonságot is. Természetes módon ezek az emberek, akik ott próbálnak gazdálkodni valamilyen módon a jelenlegi körülmények között, ugyanazon a területen lehet, hogy nem fognak tudni a következő évtizedekben. Tehát nagyon hosszú az a láncolat, és igen nagy veszélyekkel jár társadalmi szempontból is, ha valamilyen módon nem próbáljuk meg fékezni ezeket a folyamatokat, ahol lehet, vagy pedig egy olyan alkalmazkodási stratégiát, országra, régióra szabott alkalmazkodási stratégiát kialakítani, ami segíthet ezeknek az egyébként nem kívánatos változásoknak az elviselhető vételében.
Beszéltünk Magyarországon az árvízveszélyről és utána a szárazságról. Itthon milyen időjárás változásra és ennek milyen következményeire lehet majd számítani, hogyha nem sikerül megfékezni a klímaváltozást?
Várhatóan ezeknek a klímamodelleknek az eredménye alapján azok a szélsőséges események fognak folytatódni, illetve ezeknek a számos gyakorisága, illetve intenzitása fog növekedni, amit már mondjuk az elmúlt egy-két évtizedben is megfigyelhettünk. Tehát például a hőségnapoknak a száma nagy valószínűséggel növekedni fog a nyári hónapokban. A telek összességében valószínűleg enyhébbek lesznek, mint jelenleg. És hát fel kell arra is készülni, hogy azok a nagy csapadékot adó rendszerek, amelyek ugye többlet energiával is fognak rendelkezni a korábbi alacsonyabb hőmérsékletekhez képest, ezek rövid idő alatt olyan mennyiségű csapadékot hoznak a vízgyűjtőkre, amelyek ezt a belvízveszélyt, árvízveszélyt fogják növelni.
Gondolom ennek súlyos következményei lesznek a mezőgazdaságra, és egy ilyen láncreakció alakul majd ki, amit nehéz lesz megfékezni.
Így van, igen, tehát mindenképpen. Azt azért el kell mondani, hogy mi Magyarországon, itt a Kárpát-medence közepén vízellátás vagy vízellátottság szempontjából nagyon kedvező helyzetben vagyunk. Még akkor is, ha az árvíz veszéllyel folyamatosan küzdenünk kell, meg a belvíz veszéllyel is. De ugye a folyóknak a döntő többsége, tehát a folyóvizek döntő többsége határokon túlról érkezik, tehát jóval több víz folyik át rajtunk, mint amit egyébként az itteni csapadék generálhat, és ez így van egyébként a felszín alatti vizeinkre is. Ez egy óriási érték egyébként mindkettő, tehát arra nagyon vigyázni kell, hogy ezeknek a minőségét, hosszú távú fenntarthatóságát amennyire csak lehet megóvjuk. Mert azért azt látjuk a világ nagyon sok területén, hogy a vízhiány, hosszabb vízhiány az milyen mértékben képes ezeket a folyamatokat egyre kedvezőtlenebb és kedvezőtlenebb irányban eltolni.
A globális felmelegedés kapcsán az egyik leggyakrabban előkerülő fogalom az ugye az üvegházhatás, illetve az üvegházhatású gázok. Ezt tudjuk, ugye a átlag hírfogyasztó is találkozhatott vele, hogy a metán, a széndioxid az mind hozzájárult a bolygó felmelegedéséhez, de pontosan hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot, illetve milyen természetes kibocsátók lehetnek, hiszen itt elsősorban ugye az iparról szoktunk beszélni, mint kibocsátóról.
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Ha először csak a széndioxidot nézzük, a közbeszédben a széndioxid kibocsátást azt már szinte csak az emberi tevékenységhez kötjük, holott ha megnézzük a konkrét számokat, hogy a természetes folyamatok, tehát például a vegetációnak a bomlása, a respiráció, más egyéb folyamatok milyen mennyiségű széndioxidot juttatnak a légkörbe, és mennyi széndioxidot juttat a légkörbe az emberi tevékenység, ez még bőven-bőven a természetes forrásoknak a javára villan el, tehát nagyságrendi különbség van a kettő között. A probléma az, hogy a korábbi emberi tevékenység erősödése előtti időszakokban ezek a természetes széndioxid kibocsátás és széndioxid nyelő folyamatok egyensúlyban voltak, vagy legalábbis viszonylag egyensúlyban voltak, és ezt az egyensúlyt borította föl, azaz egyébként ezekhez képest viszonylag kicsi antropogén kibocsátás, amelyik most ugye a széndioxid szint növekedésében látható. Ugye ezek mellett a metán vagy a dinitrogénoxid összmennyiségét tekintve jóval kisebb arányt képvisel, de ezeknek egyrészt az üvegház intenzitása nagyobb, mint a széndioxidé. Másrészt ezeknek is jelentősen nő azért az emberi tevékenység által okozott kibocsátása, vagy egyébként az ezáltal tevékenység által létrejött visszacsatolási folyamatokból történő kibocsátás. Tehát például Szibériában vagy Kanadában a permafrost, tehát az állandó fagyott talaj olvadása, is jelentős metánt juttat a légkörbe, ami ugye még tovább növeli az üvegházhatást, és még inkább erősíti pozitív visszacsatolásra jön ezt az olvadási folyamatot. Maga a széndioxid egyébként a teljes üvegház hatásnak nagyjából csak az egy negyedéért felelős, a többi háromnegyed az gyakorlatilag a vízgőzhöz kapcsolható, ugye a vízgőz is egy üvegházhatású gáz. Erről kevésbé beszélünk, mert az emberi tevékenység ennek a kibocsátását, nyelő folyamatait nem befolyásolja közvetlenül. Különböző földi szférák közötti folyamatok, illetve maga az éghajlat változás is befolyásolja ennek a gáznak vagy gőznek a légköri mennyiségét, koncentrációját. És például azáltal, hogy az átlaghőmérséklet emelkedik, ez a légkörben azt jelenti, hogy nagyobb mennyiségű vízgőzt képes befogadni a melegebb légkör. Ugye szintén egy elég bonyolult visszacsatolás révén megnövekszik a vízgőz koncentrációt, de hát ugye a felhőzet mennyisége is változik. Összességében ugye az üvegházhatás, illetve a sugárzási folyamatok megváltozása is módosítja végül is a klímát. De maga a vízgőz ilyen szempontból alapvető jelentőségű, még akkor is, hogyha, ahogy említettem, ebben az emberi tevékenység, illetve ennek a vízgőz ciklusban az emberi tevékenység az gyakorlatilag közvetlenül nem játszik szerepet.
Tehát akkor a visszacsatolás révén gyakorlatilag közvetlen módon az emberiség mégis hozzá tud járulni, hogy a vízgőz is tovább melegítse a bolygót.
Igen, ez ugye az első lépésben valóban, ugye magasabb hőmérséklet, nagyobb vízgőztartalom, de ha a vízgőznek a további útját nézzük a légkörben, ugye ez előbb-utóbb kondenzálódik, tehát felhőcseppek alakulhatnak ki belőle, amelyek egyébként ugye részben vissza is verik a napsugárzást, tehát ilyen szempontból akár hűtő hatást is jelenthetnek a légkörben. Tehát jóval bonyolultabb ez a folyamat annál, mint hogy egy ilyen egyszerű egy lépésben értelmezni lehetne, vagy meg lehetne magyarázni, de valóban maga a hőmérséklet emelkedés az a föld víz körforgását, a vízciklusát is jelentősen módosítja.
Az előbb beszéltünk a természetes széndioxid kibocsátásról, az amazonasi erdőtüzek és az ausztrál bozott tüzek ezt mennyiben befolyásolták?
Konkrét mérési eredményeket ugye nem ismerek most ezzel kapcsolatosan, illetve nyilván ez hosszabb távon látszódhat esetleg a folyamatokból, de úgy gondolom, hogy ennek a kiterjedtsége, illetve az ebből származó széndioxid mennyiség változás az valószínűleg globális szinten nem kimutatható. Nyilvánvaló, hogy ott lokálisan, sőt ez nem is lokálisan, inkább regionális léptékben ott nagyon jelentős károsodások történtek, és egyébként maga ez a természetes vegetációnak az égése, hol ugye látható hirtelen módon, hol csak ilyen parázsdó módon, de mégiscsak egy ilyen viszonylag gyors oxidációs folyamat. Ugye ez is egy hosszabb változás láncolatnak az eredménye, tehát nyilvánvaló ez is csak azért tudott ilyen kiterjedtségben és ilyen intenzitással létrejönni, mert az előzetes feltételek már ehhez megvoltak. Tehát egy hosszabb szárazodás segíthette azt, hogy ez ilyen mértékben el tudott terjedni. Ez a hosszabb szárazodás is viszont kapcsolatban van olyan ennél nagyobb léptékű légkörzési folyamatoknak a megváltozásával a Ausztrália kontinensen, illetve az indiai óceán felett, amelyek végül is lehetővé tették ennek a kedvezőtlen együttállásnak a kialakulását. És ahogy említettem is, valójában ezekre a veszélyekre kell igazán felkészülnünk, tehát az ilyen jellegű szélsőségeknek, a gyakoriságának és intenzitásának a megváltozására, mert ez igen nagy területet, igen gyorsan, és hát gyakorlatilag, ahogy látjuk itt is, pusztító jelleggel képes érinteni.
Napjainkban az tudományos konszenzus, hogy globális felmelegedés létezik, de ugye a tudománynak az egy sajátossága, hogy a vitára épül. A klímaváltozás témáján belül mik azok a kulcskérdések, amik még vitatárgyát képezik?
Ugye az egyikről talán beszéltünk, vagy részben beszéltünk, ugye az, hogy maga az emberi tevékenység egyáltalán átalakítja olyan mértékben a klímát, vagy a közvetlen környezetet, hogy azt az önszabályozó rendszer ne lenne képes visszafordítani. Ugye ez egy fontos vitakérdés. Ugye a másik az, ami ennél talán egy ugye nehezebb probléma, az, hogy egy-egy adott szélsőséges helyzet, időjárási helyzet, vagy hidrológiai helyzet, az mondjuk köthető-e magához az éghajlatváltozáshoz. Ez természetesen egy-egy adott esetben nehéz, vagy nem is lehet megmondani, de hogyha a folyamatokat hosszabb időskálán összerendezzük, megnézzük ezeknek a sajátosságait, akkor azért azt lehet mondani, hogy elég sok szabályszerűséget láthatunk ebben. Például a biztosítóknak a viszont biztosítói, tehát azok a cégek, amelyek foglalkoznak eléggé precízen azzal, hogy milyen mértékű károkat okoznak a különböző hidrometeorológiai jelenségek, tehát árvizek, szárazodás, viharok, stb. Ugye azt mutatják, hogy ezeknek a száma jelentősen növekszik az elmúlt időszakban, tehát az érintett területek, az érintett lakosságszám, egyáltalán az eseményeknek a száma az növekszik. Viszont azt is lehet látni, hogy az ezekből a sok esetben egyébként katasztrofális helyzeteket okozó hidrometeorológiai helyzetekkel kapcsolatos haláleseteknek a száma jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben, ami mutatja, hogy ha meggátolni nem is tudjuk ezeket a folyamatokat, de az alkalmazkodásban, tehát a nagyon korai előrejelzésben, figyelmeztetésben az előrejelző szakemberek és a polgári védelmi hatóságok együttműködésében, a folyamatoknak a megértésében ennek óriási szerepe van, és ugye ezáltal legalább a kockázatnak ez a része, tehát az élet megóvása, vagy az élet nem kockáztatása az ebből a szempontból azt hiszem egy nagyon fontos feladat. És egyébként ebben ugye például az információ technológiának is nagyon fontos, illetve ennek a fejlődésének is nagyon fontos szerepe van. Ugye ha a Karib-tengeri hurikánokat nézzük, akkor a korábbi időszakokban, amikor nem voltak még ilyen pontosak az előrejelzések, és óriási területeket evakuáltak, Egyesült Államok déli részén vagy Floridában. Nagyon kicsi volt a hitelessége ezeknek az evakuálásoknak, hiszen a terület nagy részét nem is érintette, mint később kiderült a hurikán. Ugye most már gyakorlatilag mindenki a saját mobiltelefonján nyomon követheti magának a rendszernek a mozgását, tehát abszolút szinkronban van az eseményekkel. Emiatt sokkal jobban lokalizálni lehet egyébként a beavatkozásokat is, tehát az emberek is hitelesebbnek hiszik ezeket a egyébként kényszerintézkedéseket, mert hát utóbb ugye sajnos azt látják, hogy ahonnan ki kellett költözni, az valóban el is pusztította a hurikán. És ezek a pontosságok vagy pontosítások várhatóan fejlődnek azért a jövőben is, ugye egyre nagyobb erőfeszítések és egyre nagyobb informatikai kapacitás árán, de mégiscsak egy olyan fajta alkalmazkodási lehetőséget biztosítanak a veszélyeztetett területeken élőknek, ahol legalábbis az életüket, bizonyos értelemben pedig a vagyonukat is meg lehet óvni, vagy legalábbis korlátozni lehet a károkat. El szoktuk felejteni, vagy nem tesszük mindig oda, hogy itt valójában ökológiai krízis helyzetről is szó van. Tehát a bizonyos fajoknak az eltűnése, a földhasználatnak a megváltozása, mind-mind olyan irányban változtatják meg az egész ökoszisztémát, amelyek egyébként vissza is csatolnak ehhez a klímaváltozási problémakörhöz, pozitív értelemben már úgy értve, hogy erősíthetik ezeket a változásokat. Tehát fontosnak tartom azt megjegyezni, hogy ugye ezzel is foglalkozzunk. Például ugye azáltal, hogy a széndioxid szint nő a légkörben, emiatt az óceánok nagyobb mennyiségű széndioxidot képesek elnyelni, ezzel a savassága növekszik az óceánvíznek, tehát a pH értéke csökkenni fog. És ez már most látható, hogy sokan ökorendszert érintett az óceánvizekben, amelyek nem képesek túlélni ezen a savassági szinten. És ez csak egy egyszerű példa, de sok más egyéb a hőhullámokhoz kapcsolódóan, az árvizes helyzetekhez, a szárazodáshoz kapcsolódóan az ökoszisztémák olyan sérüléseket szenvedhetnek, amelyek szintén alapvetően módosítják vagy károsítják azokat a emberi kultúrákat, amelyek így vagy úgy, de ki vannak szolgáltatva ezeknek a rendszereknek.